Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok, le fogunk horgonyozni, mert hogy hajónk révbe futott, ugye, hogy François Pothez is megérkezett egy adott pillanatban, akkor, amikor úgy döntött, hogy bár 76-ban elvégzi a haditengerészetet, 82-ben kilép a seregből, és 89-ben már pappá is szentelik, és hát azóta ifjakkal foglalkozott, oktatással, most pedig Párizsi Egyház megyében egy plébánián teljesít szolgálatot, és közben ír olyat is, amit nem szoktunk olvasni katolikus papoktól. Legfrissebb magyarul is megjelent kötete az Öröm súlya papnak lenni napjainkban, ez az alcíme. És hát a szöveg most így nagyon szerzősen fogalmazok, gatyába rázásában nagy szerepe volt Koncz Attilának, aki itt van a tetőteraszon, és akinek köszönöm, hogy eljött hozzánk. Szervusz, Attila.
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
Ez az a pillanat, amikor ugye kinyitjuk a könyvet, és azt mondjuk, hogy az eredetivel összevetette és átdolgozta. Milyen volt ez a találkozás azzal a szöveggel, amelyik olyasmiket mond, hogy hát nehéz a papnak, de több szerepet kell vállalni, de ugyanolyan bűnös, mint a többiek, de a cölibátus az mégsem egy frusztráció, hanem úgy kell megélni, hogy ugyanakkor a férfiasságát vállalja a pap a maga módján és szerepkörében. Csak soroltam néhány nem klasszikus, vagy nem eddig általunk ismert megközelítést. Én úgy olvastam, hogy copy-paste-tel jegyzeteltem, és ilyen 16-18 oldal lett tulajdonképpen, ha nem tévedek, egy hát 130-140 oldalas kötetnek a nem rezuméja, de az a része, amire úgy reflektálni nem, hogy fogunk, de szeretnék majd még a beszélgetés után csendes téli éjszakákon.
Hát ez egy izgalmas találkozás volt, és igazából inkább azt emelném ki az izgalom mellett, hogy váratlan találkozás volt ez. Én ezt a könyvet úgy kaptam kézbe a kiadótól, a Szent István Társulattól, még kézirat formában a fordításnak az első verzióját, és igazából a felkérés arra szólt első körben, hogy szakmailag és nyelvileg is lektoráljam ezt a munkát. És amikor én is így átolvastam, áttanulmányoztam, mondhatjuk, hogy szerelembe estem a szöveggel, ha ez lehetséges, metaforikusan nyilvánvalóan vagy mindenképpen, tehát azonnal megéreztem azt, hogy ez egy fontos könyv. És a fontosságát nem csak én éreztem meg, hanem nyilván a kiadó is tisztában volt vele, illetve az is jelzi, hogy nem csak nálunk lényeges és aktuális ez a téma, hogy néhány évvel ezelőtt, amikor ugye franciául eredeti nyelven megjelent, akkor Franciaországban is az év vallásos témájú, vallásos tematikájú könyvévé választották. Tehát a közönség siker is visszaigazolja ezt a fontosságot. Na most, amikor pedig úgy közelebbről is megnéztem ezt a szöveget, akkor az volt számomra a feltűnő, vagy az volt az izgalmas benne igazán, hogy mintha két világ határán állna. Tehát egyrészt ugye a szerző, ahogy te is imént az életrajzi adatokat említetted, úgy is fogalmazhatnánk, vagy azt is gondolhatnánk, hogy egy régi vágású pap, és régi vágású módon gondolkodik a papi szerepről, annak az összetevőiről, a nehézségeiről, és hát persze az örömeiről, de közben, ahogy egyre inkább elmélyültem és haladtam ennek a könyvnek az olvasásában, akkor azt láttam, hogy nagyon is életszagú, életközeli és aktuális és modern mindaz, amit ő ezekről a nyilván kardinális és fontos kérdésekről gondol. Ugye ezek a kérdések mindig voltak, mindig léteztek, a levegőben ott lógtak, de bizonyos értelemben hajlamosak vagyunk, voltunk ezeket tabusítani, és inkább az a jellemző, vagy az a korrekt...
Vagy körbe beszélni, legjobb esetben.
Meg mellette el. Igen, igen, igen. Tehát, hogy ezek a problémák léteztek, voltak, és ha belül Kiki a maga hatásköre szerint foglalkozott is vele, de nyilvános diskurzus nem volt ezekről. És azt gondolom, hogy egy nagyon fontos lépés a magyar, vagy a magyar nyelvű katolikus közösség életében az, hogy egy ilyen könyvnek a révén legalább, mondjuk úgy, hogy az első fecske megjelenik, hozzáférhetővé válik bárki és mindenki számára, akit ez érdekel, hogy ezeket a kérdéseket is tegyük ki az asztalra, kezdjük velünk nyilvánosan foglalkozni, kezdjünk legalább viszonyulni hozzájuk, és valamiféle benyomásokat, reakciókat, elsődleges, másodlagosat, érzelmieket, vagy éppen szellemieket, spirituálisakat ezekkel kapcsolatban megfogalmazni.
Milyen fodrozata volt Franciaországban, azon kívül, hogy könyvként, kötetként elismerték, tehát hogy az idézőjelben, vagy akár anélkül, mert ő is szakmának nevezi a papságot, szóval a klerikális körökben, sajtóban, vagy akár informálisabb közegben milyen visszhangja volt?
A francia katolikus egyház egészen más világban, más közegben, ahogy mondod, működik és létezik. Arról nekünk nagyon kevés fogalmunk van itt, illetve nyilvánvalóan még kevesebb tapasztalatunk lehet egy ilyen másféle működésről. Tehát ugye Franciaországban nagyon fontos érték a szekularizáció, ami azt jelenti, hogy az állam és az egyház, ugye itt elsősorban a katolikus egyházról beszélünk, történelmi okok folytán is, teljesen világos és egyértelmű elválasztottságban, szeparációban működik. És azt is szokás gondolni talán itt Erdélyben is a francia egyházról, hogy nem nagyon van jövője abban az értelemben, hogy a katolicizmus és általában a kereszténység mintha visszaszorulóban lenne.
Egyébként említi maga a szerző is, utal két ízben legalább arra, hogy évfolyamokról tud, ahol harmada vagy akár fele kilépett. Nyilván egy olyan krízist elemezve hozza ezt a példát, amire esetleg visszatérünk, és ami sajátja tulajdonképpen a papi pályának.
Igen, viszont ami nagyon fontos, hogy ez csak az egyik oldala a képnek, és van egy másik oldala, amit pedig, hogyha valaki elmegy akár egy zarándokhelyre, például Lourdesba, az évnek tulajdonképpen bármelyik időszakában, akkor megtapasztalja azt is, hogy ez az egyház ugyanakkor közben a fiatalok körében nagyon is élő, nagyon is életerős, vitális közösség, és megvan az az utánpótlás, ami láthatóan, ha nem is tömegegyház vagy népegyházi méretekben, de ezt a közösséget és ezt a vallási hagyományt meg fogja őrizni és fenn fogja tartani. Tehát ebben a helyzetben nyilván a papságnak is egy másabb szerepfelfogásra van szüksége, hiszen más társadalmi környezetben és helyzetben és státusban működik. Tehát nem a papbácsi kategóriájával vagy fogalmával tudnám ezt nyilvánvalóan leírni vagy egy szóban megfogalmazni, ami itt Erdélyben sokszor még mindig jellemző, hanem egy sokkal inkább kihívásokkal teli párbeszédben, dialógusban és akár ellentétben, ellentmondásában működő egyházi közösségként kell tanúságot tennie nap mint nap, ami nyilván egy más helyzet, nyilván más eszközöket, más lehetőségeket és nehézségeket jelent, mint mondjuk itt.
Mondjuk a családi közeg is érdekes, ahonnan elindul Potez, az édesapja, aki orvos, aztán meg pszichiáter lesz. Ő mondja azt, François, fontos, hogy legalább papságod első 10 évében legyen egy idősebb atya, egy pótapa, akinek mindent el tudsz mondani, és akire mindent rá tudsz bízni. Egy férfi, aki mindent meg tud hallgatni, a vigasztalás és a gyengétség embere. Ez arról is szól egy kicsit, hogy a beilleszkedés a rendszerbe, tehát hogy több ízben utal arra, hogy jó, hogyha civil életből jössz, nem túl fiatalon kezded el a papi tevékenységet, mert hogy akkor az első eufórikus és lendületes időszak után igen gyakran következik be egyfajta fennsíkra érkezés, és ott a hát elszigetelődés, elbizonytalanodás egyúttal, aztán onnan ki lehet, vagy nem lehet kijönni, ez egy másik kérdés, de hogy nagyon lényegesnek tartja, és a szexualitás szempontjából is, mikor a cölibátust boncolgatja, illetve értelmezi tulajdonképpen, hogy megtapasztalva azt, mert ugye abból indul ki, hogy a teremtés csak úgy teljes, hogy nő és férfi egységében és egymásra hatásában tekintjük az életet és azt, amit a világalkotó elképzelt ezen a glóbuszon. Tehát, hogy nem lehet legalábbis a szerző szerint szerencsés vagy jó start, ha nincs ez a tapasztalás, hogy a szeretet, a szerelem is akár, ott van az élet adottságai, kihívásai között, és hogy tudja, hogy miről mond le, mit ajánl fel, mitől nem fosztja meg magát, mert pontosan utalva, hogy ez nem csonkolás, ez a cölibátus, hanem hogy mit mire vált lényegében.
Igen, az egyik alapfogalom vagy kulcs szó, ami a szövegben megjelenik, az érettségnek a fogalma. És ugye ezt az érettséget, ahogy te is utaltál rá az előbb, több aspektusban is felvázolja. Ugye az egyik az, hogy valóban ne 18 évesen menjen valaki szemináriumba, legalábbis a ritka kivételektől eltekintve, akik már ugye ebben az életállapotukban is alkalmasak erre a feladatra vagy helyzetre, hanem nem árt az, hogyha a delikvens előtte mondjuk egy más felsőoktatási intézmény ilyen diplomát szerez. Tehát ez egyfajta ilyen szellemi érettséget jelent. De ugyanakkor valóban ott van az érzelmi, akár a szexualitás vonatkozásában elvárható vagy szükséges érettségnek a kérdése, és igen, azt mondja, hogy bizony a szerelem az egy olyan dolog, egy olyan állapot, egy olyan tapasztalat, amit tulajdonképpen jó, hogyha a pap, még a leendő pap még azelőtt megtapasztal, mielőtt a végleges döntését meghozná. Mert egyébként sem lehet kizárni azt, hogy életének majd egy későbbi vagy több későbbi szakaszában újra ezzel szembesülnie kell, és akkor azt kell tudnia kezelni.
Erre is van receptje. Azt mondja, hogy másodjára a nőkkel kapcsolatban a lélek ugyan készséges, de a test gyönge, ez egy idézet. Nincs annak semmi oka, hogy a papokat úgy általában kevesebb kísértés érje, mint másokat, különösen a szexualitás terén. Talán kezdetben tömjéneznek, rajonganak érted, de aztán egyik napról a másikra váratlanul egyedül maradsz. Oly sok papot ismerünk, akik 40 évesen szerelembe esnek, és egyszer csak egy nő karjai között találjuk őket. És akkor a tanács azt mondja, hogy... És ami az önreflexió, ahogy öregszem, egyre engedékenyebb leszek a test elleni bűnökkel szemben. Ne hagyd, hogy egy nő beavatkozzon az életedbe és a személyes ügyeidbe. Ez kezdetben legtöbbször ártalmatlan, valaki csupán kedvességből felkínálja a segítségét neked, de aztán apránként fokozatosan egyre szorosabbá válik a kapcsolat, és a végén már nem tudtok kiszállni belőle. Tehát, hogy egyfajta állandó készenlét, állandó odafigyelés szükségességét hangsúlyozza itt.
Annyiban pontosítanám, hogy itt azért az engedékenység, amit idéztél, ja, az inkább a, hogy is mondjam, a megbocsátás vagy a megértésre vonatkozik. Igen. Valóban, hát a másik dolog, vagy a harmadik, ugye az előző kettőhöz képest azokhoz hozzáfűzve, ugye a kiégésnek, illetve ennek a fajta elhagyatottságnak a problematikája. Tehát amikor az ember ugye valami újba fog, akkor nyilván ezt nagy lelkesedéssel teszi, de aztán a körülmények folytán, meg a maga természetéből fakadó jellemzői okán is hajlamos aztán megfogyatkozni erőteljesen, és akár negatívba is átváltani, és ezeket a problémákat is valóban kezelni kell.
De ugyanakkor azt mondja, hogy az aszkéz is sem megoldás, azt mondja, hogy meg kell engedjünk magunknak egy kis kényeztetést, mert erre is szükségünk van, és itt van a talán az egyik legkeményebb, azt hiszem, de nagyon sok egyszerű és sűrű mondata van, de mindenek előtt szeresd és gondozd magányodat. Fájdalmas lehet egyes napokon, de ez a te kincsed. Őrizd meg szeretettel.
Hát ehhez gondolkodom, hogy mit is lehetne most hozzáfűzni. Az biztos, hogy mindig hibás felfogás, azt gondolom, hogyha egy ilyen komplex kérdést, mint amit egy életpálya, egy hivatás, akár papi, akár családapai vagy férji, úgy tekintünk, mintha feketén és fehéren lehetne igen, nemmel, minden esetben egyértelműen eldönteni, hogy jó vagy nem jó az adott lépés, helyes vagy nem helyes, előre visz vagy pedig sem. És itt is ennek a könyvnek is talán az az egyik legfontosabb üzenete, hogy rendszerében kell szemlélni a dolgokat, hogy mindenkinek megvan a maga felelőssége. Ugye ez a könyv elsősorban persze papoknak szól, de ott van benne többször is az elején, közepén, végén.
A legelején azt mondja, hogy aztán eszembe jutott, hogy esetleg, tehát nem erőlteti ránk, esetleg a laikusokat is érdekelhetik a levelek, mert ilyen episztola formájában fogalmaz.
Igen, és azt gondolom, hogy persze ez ilyen nagyon megengedően van megfogalmazva, de valójában inkább egy felszólítás arra, hogy érdemes laikus vagy világi hívőként is elgondolkodnunk azon, hogy milyen helyzetben, milyen életállapotban vannak a papjaink, és az milyen problémákat indukálhat, akár az első pillanattól kezdve, különösképpen hosszú távon. És hogy ebben, ahogy az előbb mondtam, mindenkinek megvan a maga felelőssége, tehát hiába ugye papokhoz szól csak látszólag ez a írásmű, de a hívekhez, illetve az egyházi felsőbséghez, a vezetéshez is szól, és nagyon kemény mondatokat fogalmaz meg az ő irányukba is, hogy miféle felelősséggel bírnak a papok mentális egészségének megőrzésével összefüggésben. Tehát ez egy csapatjáték. Azt gondolom, hogy ez a könyv azért is érdekes és hasznos a mi itteni világunkban, mert erre is figyelmeztet, hogy az egyház az nem pusztán struktúra, az nem pusztán egy olyan intézmény, ami tőlünk függetlenül létezik, hanem épp ellenkezőleg, mármint hogy a hívektől függetlenül, épp ellenkezőleg a hívek közösségével csak az által és abban tud teljes lenni és a hivatását betölteni, és ez nyilván jelenthet bizonyos jogokat, de nyilvánvalóan kötelességeket is magában foglal, hogy ez az egész jól tudjon működni, és mindenkinek a javára váljon. váljon, ne legyenek olyan áldozatok a szó átvitt, illetve személyes értelmében is, akik feláldozzák magukat az egyházért, vagy egy bizonyos közösségért, egy plébániáért, mert nyilván ennek megvan a maga morális nagyvonalúsága és jelentősége, de nem lehet ez a hétköznapi gyakorlat a 21. század kereszténységében, azt gondolom.
A papnak nagyon kell vigyáznia, arra most megint idézem a szerzőt, a ne váljon idézőjelben szimpi csávóvá, ha adhatok egy tanácsot, ne hagyd magad tegezni, se a keresztneveden szólítani. Hát igen, ez megint olyan, hogy helyzetfüggő, de hogy valójában ezt a nagyon érdekes mozgásteret próbálja úgy körülírni, hogy tényleg a tanácsát hát nem is kell megfogadni, csak inkább megszívlelendő kategóriába helyezi, mert ugye nagyon sok helyen halljuk, hogy akkor a tiszti, meg a plébi, tehát hogy ahol jó fej a pap, magyarán, ott azért eleve beindul ez, hogy becészik, meg úgy viszonyulna, nem? Tehát, hogy...
Persze, mindenképpen, és azért...
Ez nem veszel abból, hogy azt mondják, hogy az atya vagy a plébános úr, ez attól függetlenül, tehát most nem akartam rangsorolni, hogy akkor amelyik népszerűbb, az a jobb, hanem, hogy különböző viszonyulások vannak.
Igen, hát, mint ahogy minden írás, azért ez a könyv is kulturálisan is meghatározott és kötött, és nyilván francia nyelven és a francia gondolkodásmódban és civilizációban. Nyilván ez más aspektusokat kap ez a kérdés, hogy például tegezzük-e a papot vagy sem. Magyarországon, vagy itt Erdélyben, vagy a magyar nyelvterületen valószínűleg ez másképpen működik. Tehát itt inkább ezeket mutatis mutandis úgy kell értelmezni, hogy maga a gondolat, maga a megközelítés, az eszmei mondani való legyen számunkra érthető, és azt alkalmazzuk. Tehát nyilván nem az a fontos, hogy most tegezzük vagy sem, mint ahogy egyébként ő is írja, hogy hát ennek vannak olyan személyes és egyéb szempontjai, amelyek támogatóak lehetnek, és vannak, amelyek inkább azt mondják, hogy ebben ne menjünk bele, de hogy ez számára sem egy világosan eldöntendő és eldönthető kérdés, hanem egyszerűen azt vegyük észre, hogy ahogy jól mondtad te is az előbb, hogy itt van egy folyamatos mozgás. A közelségnek és a távolságnak egy folyamatos oszcillálása. És nyilván ez az, ami ebből a gondolatkörből például itt kiemelendő, hogy ennek a terét adjuk meg, hogy a pap számára is, meg a közösség számára is, meg az egyes hívő ember számára is ez a fajta közeledés és távolodási lehetőség meglegyen. Mert hogy az ember, hát legalábbis amíg él, ugye nem egy folyamatos vonal a képernyőn. És az ember élete, életfelfogása, helyzete, körülményei, hangulata, kedve, éppen a hite, annak a mélysége, szilárdsága is folyamatosan változik. És ennek megfelelően az egyházhoz, illetve a paphoz való közelsége és távolsága is rugalmasan alakul. Ugye maga a szerző is mond egy hasonló példát a könyvben, hogy amikor valami ilyen lelki apával van kapcsolatban az ember, akkor ugye ez egy olyan kapcsolat, ami nem biztos, hogy rendszeres, vagy az értéke nem a rendszerességében van.
Igen, van, hogy hanem... évente kétszer, igen. És az annyira kitölti, és pont
igen, és hogy onnan lehessen folytatni, ugye, mint a barátokra szoktunk mondani, hogy bármilyennyi ideig nem találkozunk, pontosan. De ugyanonnan tudjuk folytatni, ahol az előzőleg abba hagytok, akár évekkel korábban. Hogy valahogy megint csak azt mondom, hogy ugye az adott körülményekre alkalmazva, adaptálva a dolgot, ezt a pappal való viszonyra, a plébánossal való viszonyra is kell tudnunk alkalmazni, mert hogy ez nagyon gyümölcsöző tud lenni mindkét fél számára.
Na most, ha így az alcímeket nézem, és tulajdonképpen itt a különböző attribútumait a lelkésznek, az atya, a lelkipásztor, a tanító, és még jó néhány szereplő.
És ne felejtsük el, hogy és a fiú.
És a fiú,
mert, hogy
igen.
Ő egyben fiú is, és ennek külön így fejezetet is szentel a szerző.
Tehát, hogy lényegében... Ha ezeket így mind fölleltározom, akkor hajlamos vagyok azt gondolni, hogy ez nem egy emberes feladat.
Tehát, ember hogy, feletti, azt is mondhatnád.
Igen, de hogy alapvetően, ha csak mindenikből azt mondom, hogy a minimumot akarom, de ki akarom hozni, vagy szeretném látni, akkor viszont itt nagyon-nagyon kemény elhivatottság, nagyon jó képzés, és remek karbantartás szükségeltetik ahhoz, hogy működjön is. Tehát tényleg nem elegendő az, hogy szemináriumot elvégezzük, hogy megvannak a kezdőévek és annak a sármja, ha már itt francia szerzőről beszélünk, hanem hogy ez folytonos, és így utal arra is, hogy jogunk van elfáradni. megtehetjük mi az Isten szolgái is, mert vagyunk annyira esendők, és hogy attól óv, hogy például pihenés ürügyén mindenféle szociális tevékenységekbe meneküljünk, vagy meneküljenek ők. Tehát a nagy vacsorák, az éjszakában nyúló internetezés, ez mind csak egy látszólagos, de ez tulajdonképpen civileknek, nekünk laikusoknak is ugyanúgy működik, tehát hogy jobban elfáradunk az intenzív és aktív pihenésben, és hogy azért meg kell hagyni, és utal is az egyik élményére, hogy akkor ott a foglalkozások között az egyik kolostorban ilyen 10-15 perces hiátusok vagy szünetek voltak, és nagyon érdekes volt a, most már nem tudom pontosan a válaszát, lehet, hogy neked beugrik a
igen, hát ugye ez egy nagyon... monasztikus kolostorban történt, és megkérdezte az apátot, hogy de hát hogyan lehetséges ez, és egyáltalán miért van rá szükség, és hát akkor ugye a válasz az nagyjából úgy hangzik, hogy hát azért, mert megtehetjük.
Igen.
Tehát mert, hogy ez az életmód, amit ott a kolostorban folytatnak, az megengedi ezt a fajta, azt mondanám, hogy kiegyensúlyozást, vagy egyensúlyteremtést az életnek a különböző szegmensei között. Tehát ezt a történetet is miközben nagyon konkrét és nagyon praktikus, de egy kicsit azt szeretném, vagy azt gondolom, hogy általánosabban kell szemlélnünk, hogy ez mindannyiunk életében, és nem csak ezekben a 15 percekben, hanem évtizedes távlatokban is értendő, hogy szükség van erre és arra is a kiegyensúlyozásra, az egyensúlynak a megteremtésére. Viszont a papsággal kapcsolatban, nem tudom, te viszont arra a történetre emlékszel-e, amikor nagyon érzékletesen, tényleg nagyon izgalmasan írja le azt a tapasztalatát, ami egyszer Rómában egy nagy, a Szent Péter téren tartott szabadtéri szentmisével kapcsolatos, amikor jól emlékszem, a papság évének talán a lezárása volt, még 16. Benedek pápa idejében, és hogy úgy nézegette azt a hatalmas tömeg.
Igen, hogy mennyi félék,
igen. Igen. Uh-huh. És ezt a sokféleséget nem abban látta, hogy az egyik milyen szép, a másik milyen okos, a harmadik milyen ájtatos, a negyedik
így
pedig,
van.
Hanem abban, hogy az egyik szép, a másik csúnya.
Meg
az
hogy mennyi ember ilyen változatosak. Igen.
Az egyik intellektuális, a másik nem. Rendezetlen. Uh-huh. Tehát, hogy ez a papság is pont ugyanolyan csoport, társadalmi csoport, ha szabad így fogalmazni, mint bármelyik másik, és egyébként is ez sokszor elhangzik, szinte súlykolja, hogy a papok is pont ugyanolyan emberek, ugyanolyan férfiak, mint bármelyik másik, csak éppen a hivatásuk másra hívja őket. De a gyengeségeik, erősségeik és egyéb adottságaik ugyanazok.
Az volt izgalmas ebben a könyvben, hogy a nagyon sűrű, amire utaltam, szentencia-szerű, vagy aforizmaként is működő mondatok váltakoznak olyan élethelyzetekkel, mint amit például megfogott az egyik, ugye ez a kereszteléses epizód.
Tudtam, hogy ezt fogod mondani. Igen, az nagyon szuper.
Igen, hát röviden vázolom csak, hogy az történik, hogy a kereszteléskor kiderül, hogy sem a szülők, sem a keresztszülők, még csak, ahogy szokták a szociológusok mondani, még csak nem is vallásosak a maguk módján, hanem egyszerűen egy, hát így a megszokásból.
Még abból sem, ugye a feleség kimondottan
igen,
harcos ateista.
Abszolválni akarják, lényeg ez, és akkor azt kérdi, hogy de hát legalább egyik keresztszülőt talán nem lehetne mégis úgy megtalálni, hogy ő egy hívő ember legyen. Ehhez hozzátartozik, hogy az apa megvallja előtte, hogy hát az ő apja, meg az ő nagyapja igenis templomjáró ember. És akkor jön a fordulat, hogy a ceremónia pillanatában kiderül, hogy a nagyapa az egyik keresztszülő, és hogy rettenetesen büszke erre a pillanatra, hogy megadatott neki egyrészt, meg hogy részesre lehet ennek. Mert hogy a Mécses példájával érkezik ide, hogy a pislánkoló Mécsesre azért...
Mécs Belet nem oltja ki.
Igen, Mécs Belet, igen. Tehát, hogy nagyon-nagyon elgondolkodtató ez, amit mond, és egyébként is az, ahogyan ezeket a praktikus tapasztalatból, saját meg környezetet tapasztalatából leszűrt jó tanácsokat adagolja. Nem nyomasztóan, nem ex cathedra, hanem úgy rávezető. Elmondanám. Ha már itt tartunk, akkor megoszt. Igen, ez volt, ami visszatért. Megosztom veled. Aztán te majd eldöntöd, hogy élsz ezzel a lehetőséggel, vagy nem. Közkincsé teszem tulajdonképpen. Azt, amit tudok, átadom, vagy hozzáférhetővé teszem. És ez szerintem ettől feszes és izgalmas ez a szöveg, hogy vannak ezek a nagyon jól elkapott, egyébként szimplán megfogalmazott Tehát ne gondoljon itt senki se olyan tirádákra, vagy olyan körmondatokra, amelyekbe belefullad a tekintet.
Nem, sőt, egyáltalán ezek tényleg levelek.
Igen.
A stiláris sajátosságaikat.
És mégis tiszták, leülepedett dolog. Most én nem tudom, hogy hányszor írta ő ezt meg, meg hogy dolgozott a háttérben, de élek a gyanúperrel, hogy vagy egy nagyon jól szintetizáló alkat, vagy pedig egy nagyon munkás ember, aki eddig csiszolta ezt a szöveget.
Hát meg gondoljunk bele abba, amivel kezdtük is ezt a beszélgetést, hogy egy katonaemberről beszélünk, egy haditengerészről, akinek a pályája ott és úgy indult el. Tehát ő ott azért nyilván megtanulta a rendet és a fegyelmet.
Igen. És az egyértelmű, vagy minél egyértelmű fogalmazást.
Igen. Tehát nekem ilyen szempontból az ő személyes példája is egyrészt érdekes, másrészt hiteles. Ami a szöveg mögött nagyon fontos, hogy ott legyen, az ő személyes hitelessége.
Kétszer fordul elő ez az idézet, azért hozom most itt szóba, és Ferenc pápának a mondata, ha nem valljuk meg Jézus Krisztust, akkor egy humanitárius civil szervezet lesz belőlünk, nem egyház. Már az, hogy előfordul még egyszer, jelzi, hogy benne is nagyon mély nyomot hagyott ez a imperatívus, vagy inkább csak figyelmeztetés.
Imperatívus, legyünk szigorúbbak ebben a tekintetben. Ugye magának a könyvnek a címe, arról még nem beszéltünk legalábbis részleteiben nem. Egy nagyon nehéz szülés volt, fogalmazzunk így. Ugye az öröm súlya.
Igen.
Végül is ez lett a végleges verzió. Ez egyébként, be kell valljam, nem is az enyém, és nem is a fordítónak a találmánya.
La grave allégresse.
Igen. Hát ez az, amit nem lehet lefordítani magyarra. Ez az allégresse, ez annyira komplex és sokrétű, és nehezen párosítható a grávval, ugye, ami a súly, a súlyosságnak a kifejezője. Szóval, hogy mi is ez az allégresse, de ezért lett aztán az a megoldás, hogy egy kicsit fordítottunk a szerkezeten, és az öröm súlya lett belőle, de hogy az előbb mondtam, ez nem is az én találmányom, és nem is a fordítói, Mézner Marianné, hanem aki először ezt a könyvet a magyar köztudatba, hát legalábbis szűk körben behozta, az egy korábbi, egyébként még élő közöttünk lévő győri megyés püspök Pápai Lajos, aki ugye Strasbourgban végzett, tehát ő a francia nyelvben és kultúrában járatos.
2022-ben jelent meg az eredeti, csak jelzem,
igen,
hogy ez
tehát elég frissen jön sikerült át. Idehoznunk, igen. Tehát ő volt az, aki így fordította magyarra, és hosszas tanakodás után úgy döntöttünk a kiadóval, hogy ezt megtartjuk, ezt a címadást. Nem tökéletes, de legalább értelmezhető. Na, de hogy visszatérjek magára a címre, illetve annak az értelmezésére. Ugye ez nagyon fontos kulcsfogalom szintén, hogy sokféle öröm van, és ezt ki is fejti, hogy vannak ilyen érzéki örömök, vannak ilyen felelőtlen, vagy inkább úgy mondom felelősség nélkül, a felelősség terhe nélküli örömök, de a kereszténység öröme nem ilyen. Az egyrészt sokkal mélyebb, sokkal alapvetőbb, másrészt pedig tétje van. Hogy ne mondjam, súlya, ugye? Mint ahogy a címben is szerepel. És szerintem Ferenc pápa gondolata ehhez és ide és ilyen módon kapcsolható, hogy a mi örömünk az nem egy ilyen, hogy is mondjam, ilyen naív, vagy ugyanakkor lehetne persze szimpadi as öröm, hanem egy mélyen megélt örömnek kell lennie, és ha ez tényleg azzá válik, akkor az viszont a világ számára is láthatóvá válik. Tehát én ezt a Ferenc pápai gondolatot egyrészt így értelmezem, és így kapcsolom hozzá a könyvnek a mondani valójához.
Egyébként érdekes, hogy az erő értelmezése is ilyen sokrétű, tulajdonképpen ennyire árnyalt. Most örömről erőre váltunk. Azt mondja, hogy nem az agresszióról szól, és ott ugye haditengerészből lett papról beszélünk, hanem hogy az az erő, amivel kibírod, amivel megállod, amivel megtartod magad, akár amivel visszafogod az önkéntelen replika vagy riposztnak az ingerét is, az az erő. Szinte egy kicsit már így átmegy, mintha egy ilyen keleti bölcs lenne, aki a harcművészetben oktat, hogy nem a fitoktatásról szól, hanem ami úgy benned van, strukturálisan meghatároz, és amitől úgy igazándiból ura vagy a helyzetnek.
Most nem emlékszem 100%-ig pontosan, vagyis hát lehet, hogy úgy emlékszem, csak nem vagyok benne biztos. De azt hiszem, így fogalmaz, hogy ugye ez az erő, amiről te is beszélsz, meg amit ő, ugye az nem az az agresszív erő, hanem másik ellen irányul, hanem, és akkor ebben nem vagyok biztos, hogy szó szerint ez szerepel-e ott, de értelmét tekintve, igen, ez az erő megtart.
Igen, igen.
Ez engem volt, is, igen. A másik embert is, aki rám van bízva, stb. Tehát ez az erő megtart. Ez nyilván a bűnnel szemben is értelmezhető, nyilván érthető az Istennel való kapcsolatunkban, az egymás közötti kapcsolatunkban, a hivatásunkban, az életünkben, mindenhol. Tehát ez az erő, ez a kicsit ilyen mozdulatlan, önmagában álló, és mégis nagyon termékeny és nagyon hatékony erő az, amire ő föl akarja hívni a figyelmünket.
Szóba került az, hogy ez nem egy mennyiségtani vetélkedő, és most leltem rá arra a passzusra, hogy, és itt idézem, a plébánián azzal töltöm fél életem, hogy kérem az embereket, ne számolgassanak. A sikert pedig ne azzal mérjék, ami azonnal látható. Amikor azt mondják nekem, nézze, atya, ez fantasztikus, tele a templom. Nyilván igazuk van. De amíg lehetnek ott vagy 500-an, addig a kerületben ezrek és ezrek élnek, akik egyáltalán nem ismerik Istent, és még kevésbé Jézust. Ez persze arról is szólhat, hogy felméri, hogy mennyire korlátozottak a lehetőségek, vagy mennyire érdekes módon.
Hát a mi lehetőségeink
módon,
korlátozottak, igen. De a Jóisteni nem, hanem inkább az van ebben, de hát ez mindannyiunkra ugyanúgy jellemző, nem csak a papukra, mint az összes többi aspektus, amiről beszéltünk, hogy hát ez olyan, mint amikor a lájkokat számolgatjuk a Facebookon. Tehát, hogy most miért csak 26, mikor lehetne 400 is, pedig lehet, hogy annak a 26 embernek az életében elindítunk valamit azzal a poszttal, amit éppen kitettünk. A másik 300-nál esetleg, ha meg olyan népszerű a posztunk, amit kirakunk, ott meg nem történik semmi a nyomán, mert csak rutinból tettek rá egy jelet.
Na most a rutinra rímel ez, amit mond, hogy ő is idézi a maga során. Egy atya mondta neki, a szeminarista buzgossága természetes, a nyugdíjas pap buzgossága tiszteletre méltó, de a napi ügyek intézésébe szinte belefulladó pap buzgossága. Na, az az igaz.
Az már-már az életszentség, azt hiszem így folytatódik a gondolat. Hát igen, és megint csak azt mondom, és ez már lehet, hogy unalmas lesz, de akkor is. Ez megint ránk,
tehát, hogy
ránk
van, is vonatkozik. Van a monotóniának egyfajta, mert ez, hogy szinte belefulladó, ez azt jelenti, hogy kevés energiája marad arra, hogy fölülemelkedjen, akár úgy is, hogy elaprozza magát, vagy megpróbál helytállni, és abból fakadóan...
Kérdés, hogy kell fölülemelkedni? Vagy inkább ez a feladat? Hogy ezekbe az apró dolgokba tudjuk belevinni azt a pluszt, azt a transzcendenst, azt, amit igazából a paptól várnak, és a pap tud adni. Akár példa, akár egy gesztus, akár bármi más. Tehát, hogy végülis ez a feladat. És ahogy mondtam, a mi feladatunk is a magunk helyén ugyanez. És akkor itt megint a Ferenc pápai gondolathoz vissza tudunk csatolni, hogy a világnak ezt kell látnia, és a világnak ebből kell látnia, hogy mi keresztények vagyunk. Nem a melveregetésből, nem a látványos akciókból, hanem abból, hogy mi a magunk helyén ebben a monotóniában ki tudunk tartani, és tudjuk tenni a kötelességeinket.
Van egy olyan részlet, ugye, amikor befejeződik, hát, nyilván arról is beszél, hogy szeret prédikálni, meg hogy nagyon érdekes.
De hogy az is milyen veszélyes, mert hogy az is a hiúságnak egy fontos
így
terepe
van.
Lehet.
Volt egy nagyon kedves anekdotába illő története, amikor az egyik pápalátogatás után összegyűlnek, és ott hát ebédelnek, és félrevonja egy valószínűleg idősebb atya, és azt mondja, hogy François, hát vigyázz, mert csak téged lehet hallani, nem félsz attól, hogy csak te hangzol, de nagyon finoman és tényleg tapintatosan. Ugyanakkor meg azt mondja, hogy jegyzettel megy oda. Na most én szintén tetőteraszon beszélgettem lelkésszel, azt mondta, hogy hát ő is nem a szöveghez ragaszkodik, hogy elkészül idejében. Egyébként maga a szerzés azt mondja, hogy már egy hetet készül lényegében, amíg leülepszik François atyában, vagy Potez atyában a mondani való. Tehát nagyon kell tudni, hogy mit mondasz. Állítólag 7 perc, és utána már a nyáj kezd széttekintgetni, de hogy azt is, hogy hogyan mondod el, és hogy be is tud fejezni. Ez volt a harmadik elvárása. Nos, azt mondja az én lelkészem, hogy ő úgy gondolja ezt, mint egy űrhajót, tehát hogy fölszáll vele, annyi erőt és lendületet ad neki ez a lehetőség, hogy a szószékről tud a közösséghez fordulni, és hogy mikor befejezi, percekbe telik, amíg a különböző izomcsoportok ellazulnak, mert annyira oda koncentrál, hogy teljesen befeszül a test. hogy a gondolat ritmusát és az ihletettséget, amire egyébként maga Potez is utal, hogy azért jó az élő beszéd, mert látod a reakciót, és azonnal tudsz váltani. Tehát ez, amit egyébként gondolom, hogy te is, mert hogy ebből doktoráltál, hogy kommunikáció, hogy nem az van, hogy én most ezt a bibliai idézetet dolgozom fel, ha törik, ha szakad.
Hát azért van
így,
olyan. Azért van
jó,
olyan.
Persze.
Tudnék okay. mesélni.
Jó, de hogy... Hogy az a szerencsés, amikor azt látod, hogy kókadoznak, és akkor nem a hanghordozásoddal, hanem a, hát a stílusbeli lehetőségekkel operálva próbálod azért azt az üzenetet mégiscsak átadni.
Hát valójában itt, ahogy most mondod ezeket a dolgokat, és az én agyam is jár közben, rájöttem, hogy ez egy pofon egyszerű képlet. Az ember ugye akkor beszél jól, ha belülről beszél, ha olyasmiről beszél, ami az ő sajátja, amit nem előző napokban szedett össze az internetről, meg múlt héten olvasott, stb., hanem ami benne van. És akkor, hogy arról tudjon beszélni, ahhoz pedig az kell, hogy ezt is élje. És akkor ennyi. És Potez is tulajdonképpen erről beszél, hogy akkor tudsz beszélni, és arról beszélj, mert akkor lesz hiteles és jó, amit megélsz. És minden prédikációra, meg tanításra, meg katekézisre szerintem ez így érvényes.
De ugyanakkor
ami
meg...
Ami egyszerre könnyű, és persze egyszerre nehéz.
Ez mondjuk a szóbeli közlés szintjén, de arra is kitér, bár igaz, hogy nem sok mondatot fecsérel rá, de nem felejti el, hogy a díszletnek működnie kell. Tehát, hogy az oltár, a terítő, mindenféle kellék, ami ott van, az is ünneplőbe kell, hogy öltözzön, tehát hogy nem lehet disszonáns a celebrálás, és mindaz, ami tárgyi valójában ott megteremti azt a hangulatot.
Igen, beszél erről, és fel is sorolja, hogy mi minden kell ahhoz, hogy ez méltó módon történjen meg, de azért azt hozzátenném, hogy ez igazából az ember számára fontos. Tehát ugye ez nem az a gondolat, amit más irányból mások ma is megfogalmaznak egyházi kereten belül. Tehát ez nem az Isten felé irányuló, vagy az Isten által elvárt pompa. Fogalmazunk így egy szóval, hanem az embernek, a világban élő embernek a lelkét a magasba emelő plusz segítség. Tehát ezt azért fontos
ugye,
szerintem,
igen,
hogy
ugyanakkor
hozzátegyük.
Meg ott van az a pillanat, amikor ledöbben, ugye, hogy bemegy egy vidéki templomba, és nyitva talál mindent, és így meglátja a, hát a penészszedő ostját is. Ami...
Arról jut eszébe, vagy az a mondani valója ezzel, hogy Isten, Jézus Krisztus, tehát a fiúkban és a kenyér színében milyen végtelen és kiszolgáltatott módon adja oda magát
igen,
az embernek.
Igen.
És hogy tulajdonképpen nekünk is valahogy ehhez kell kapcsolódnunk saját spiritualitásunkban, saját életünkben, hogy ezt a fajta teljes kiszolgáltatottságot meg tudjuk élni.
Kiszolgáltatottság, és ez volt az a pillanat, amikor azt mondtam, hogy több ilyen volt az egyik plenáris momentum, amikor második János Pálról beszél.
És a betegségéről.
A betegség, pontosan. Tehát azt mondja, hogy a pápa, akit néha úgy emlegetnek, mint Isten atlétája, színésztehetséggel megáldott, fáradhatatlan ember volt, aki akkora tömegeket tudott összehozni, mint előtte senki más. Legyőzhetetlennek tűnt számunkra, falakat volt képes lerombolni. Aztán lassanként az évek során legyengítette a betegség. Olyannyira, hogy az utolsó időkben már csak tehetetlen öreg ember volt, aki mozdulatlanul ült kerekes székében. Folyt a nyála, beszélni nem nagyon tudott. Néhányan kritizálták, azzal érveltek, hogy rég le kellett volna mondania. Úgy vélték, egészen abszurd dolog egy ilyen fogyatékos pápát megtartani. Az egyház imázsát is károsan befolyásolja. Mások, mi közéjük tartoztunk, éppen ellenkezőleg gondolták. Csodálták bátorságát, mely szinte a hősiességet súrolta. Szóval, hogy nem mondom azt, hogy én búvárkodom egyházi irodalomban, de amikor azt mondja valaki, hogy ilyen fogyatékos pápát, akkor ez egy nagyon-nagyon-nagyon egyenes, frank megközelítése annak, ahogy sérülékenyek, esendők, végesek vagyunk.
Hát ez csak nálunk hat ennyire ritkának, vagy nem hat, tehát hogy ennyire ritka valóban, vagy ennyire keménynek hat, és azt gondolom, hogy ez nyilván egy sokkal tisztességesebb hozzáállás, mint amikor csak egymás között sutyorgunk valamit, vagy pedig feketén-fehéren leírjuk egy könyvben, akár papként is a saját véleményünket, ilyen sarkosan és drasztikusan. De hát ez borzasztóan jó. És attól borzasztóan jó, konkrétan ez a történet is, vagy ez a gondolatmenet, mert úgy fogalmaz meg indirekt módon elképesztően erős állításokat és igazságokat, hogy nem ír elő semmit. Erről már utaltál egyszer korábban. Tehát nem doktriner, nem mondja meg, hogy mit és hogyan kell gondolni, tenni, csinálni, hanem felmutat egy példát, és akkor az ember elgondolkodik rajta, hogy vajon ő tudná-e ezt vállalni adott helyzetben, vagy mit tenne, hogyan cselekedne. És igazából ez a felnőtt hit, amikor nem nincs szükséged arra, hogy megmondják tételesen, mint ahogy, bocsánat a párhuzamért, de hát ugye ezt is szokás mondani, hogy a mózesi öt könyvnek a 600 valahány törvénye az egy gyermeki hitre épül, hiszen pontosan megmondja, hogy mit csinál, és ha ezt csinálod, akkor jó lesz.
Nem szeretek, nem szeretek lelki vezetőről, direktőr spirituál beszélni, ezt mondja. A kifejezés ijesztő számomra, tehát nem kertel, ezt mondja.
Igen, ez egy lábjegyzetben szerepel, ott ki
igen,
is fejti,
hogy ezt külön igen. Éreztem, hogy ez nagyon fontos, azért is
abszolút
válogattam ki.
Szóval, hogy a keresztény embernek a felnőtt hite attól az, hogy mérlegel, hogy nem mondjam ezt a Ferenc pápa által gyakran idézett, és egyébként ugye Szent Ignácig visszavezethető, legalábbis legismertebb képviselőjeként ugye kifejezés, a megkülönböztetés, az élet folyamatos megkülönböztetés, állandóan határhelyzetek elé kerülünk, döntési helyzetek várnak ránk, és ebben felnőtt hitű emberként a döntéseket nekünk magunknak kell meghoznunk. Spotesz könyve tulajdonképpen erre is egy nagyszerű példa, hogy ennek egy sajátos, de mégis általános érvényű iskolájába vezessen be bennünket.
Még túl korai arról beszélni, hogy az első honi reakciók, ezt most így Kárpát-medenceileg értem?
Hát hozzám nem jutott el legalábbis reakció.
Jó, de azért úgy...
Én bízom benne, hogy elindul egy erjedés, ugye ezt a szót szoktuk erre használni, ilyen nagyon finoman természetből is vett képpel, hogy ez első fecske, ami nyilván nem fog nyarat csinálni, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos könyv, és egy nagyon fontos lépés ebben az irányban. Bízom benne, hogy sokakhoz el fog jutni, bízom benne, hogy sokakban ölel majd termékeny talajra az a gondolat, ami itt megjelenik, és hát előre kell menni az úton, kell folytatni kinek-kinek a maga helyén is, meg nyilván a szövegek szempontjából is, meg intézményi szinten is, és én mindig optimista vagyok.
Tehát, hogy akkor ez
vagyok.
A szemináriumok polcán, ha nem is ott a legelől, de az első sorban ott kéne, hogy legyen, úgy
hát
véled.
Kéne. Én azt gondolom, hogy ezt minden papnak el kéne olvasnia, és majdnem minden hívő embernek is el kéne olvasnia, mert a saját életére...
Ezt a minden papnak ezt úgy értjük, hogy ökkumenikus értelemben is akár.
Lelkészekre is vonatkozhat ez. Igen, igen. Nyilván van néhány olyan megközelítés, ami az ő esetükben nem adekvát, de a 80-90%-a a felvetett problémáknak, az élethelyzeteknek az náluk is megjelenik.
Megnyitja, most ezt azért még tegyük hozzá, nem mélyül el, de nem próbálja negligálni ezt, hogy akkor a nők miért nem lehetnek a katolikus rendszer értelmezésében papok úgy ahogyan, tehát abban a szerepkörben, amit a jelenlegi katolikus lelkipásztor fölvállal. És tulajdonképpen én azt hiszem, hogy azt követi, amit jelenleg a Vatikán próbál, ezt a nyitást. Nagyon diplomatikusan, de azért én legalábbis úgy olvastam, hogy ez egy egyértelmű jelzés, hogy ott nincs lezárva véglegesen minden. Megvan a tollig, de hogy ott még van mozgástér.
Hát a egyházi, pláne dogmatikai ügyekben a véglegesség az egy nagyon bonyolult fogalom, mert valóban mondhatjuk, hogy véglegesen le van zárva a kérdés, és erre vonatkozó megfogalmazások is jelentek meg több helyről, vagy több helyen az utóbbi időszakban. Meg abban meg neked igazad van, hogy mozgástér azért mindig van. Kérdés az, hogy mi mit akarunk azzal kezdeni, illetve az élet, meg a világ, meg sok minden más egyéb, mit kényszerít ki, vagy milyen irányba vezet minket. Tehát én sem tudok erre egyértelmű választ adni, fekete-fehér, igen, nem. Azt látjuk, hogy a most nem régen véget ért szinódusnak is bizonyos értelemben, még hogyha a záró dokumentumban ez ugye nem is kap hangsúlyos szerepet, de a kérdésnek a tovább görgetése legalábbis, ha én jól olvastam a tudósításokat, akkor benne van a pakliban, tehát hogy a női diakonátusnak a kérdése nincs lezárva, mondom ezt így most ki halkan és félve és három ponttal a végén, amiatt a bizonytalanság miatt, amire az előbb utaltam. Tehát biztos, hogy ez még a gondolkodásnak a tárgya és témája lesz, és jelen időben is ez érvényes. De ha nem akarom én ezt
előtt... Hát nem véletlen, hogy a függelékben, ahol tulajdonképpen három szöveg található, az első az pontosan egy női szerző, Líziai Szent Teréz imája Jézushoz, ahol ez van, hogy akkor ő gyenge és kicsi, és nem tudja a meredek lépcsőket, de reménykedik, hogy van egy lift az egekig.
Hát mit is mondhatnánk erre, ugye? Istennek semmi sem lehetetlen, és Isten az irgalmasságnak és a szeretetnek az Istene, Isten maga a szeretet. Ahogy mondani szokták, a hídon akkor kell átmenni, amikor odaértünk. Én azt gondolom, és mondom, ezt nem akarom én most elütni a kérdésednek a radikalizmusát, vagy megkerülni azt, de ez a könyvben egy mellékszál, és nyilván csak azért veszi ezt elő, mert hogy aktuális, de akkor ugye ezzel azt is mondtuk, hogy ez időszerű, vagy sokakat foglalkoztató kérdés, és ez így rendben is van. Ő elmondja a saját álláspontját, ami szerintem egy meglehetősen eredeti értelmezés és megközelítés, nyilván az egész könyvnek a gondolatvilágához kapcsolódik ebben a tekintetben is. Aztán, hogy később mi lesz, azt pedig meglátjuk.
Hát meg fogjuk látni, mert biztos, hogy fog majd legalábbis az egyházi körökben is, médiában is gyaníthatóan azért hullámokat vetni ez a kötet, ugyanis a címlapon tulajdonképpen egy fokozatosan elkékülő perspektívájú nyílt tengeri látkép van, bizonyára lesz ennek második, harmadik kiadása, mert azért nem gyakori, hogy az ember leül, és hát két ültönben olvastam. Nem mondjam azt, hogy jaj, nem tudtam letenni, de hogy két reprízben sikerült ezt így abszolválni, ezt a 139 oldalas kötetet, amelynek a magyar változatát te pátyolgattad. Koncz Attila, köszönöm, hogy itt voltál. Lesznek még itt a Vallásszabadság házában mindenféle konferenciák és történések, úgyhogy lehet, hogy azt mi is teraszosítjuk majd, éppen ezért csak ilyen rövid időre, vagy beláthatóan rövid időre köszönök el tőled, és köszönöm egyúttal a beszélgetést is.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. A műsorral legközelebb hétfőn találkozunk a már megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.